Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segedelmünket is várjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Kedves testvéreim, most hallgassuk figyelemmel a Heidelbergi K.T. 49. úrnapjának tanítását. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. a 49. úrnapjának tanítása, az úri imádság, a mi atyánk magyarázatát adja, abból is pontosan azt, hogy mi a harmadik kérés ebben az imádságban. Magyar István presbiter testvérünk olvassa föl a nevezett tanítást.
Mi a harmadik kérés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk, ellentmondás nélkül, és így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben.
Értek, kedves testvéreim, fennállva helyünkről csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy ezen a helyen különös találkozásunk lehet te veled, aki életünk minden napján szemmel tartasz bennünket, kíséred a mi életünket, igazgatod a mi lépteinket, de ezen a napon, amikor a te házadba jövünk, különös módon lehet nekünk veled találkozásunk, azoknak társaságában és közösségében, akik hozzánk hasonlóan szeretnek téged. Köszönjük neked, hogy újra és újra elsegítesz bennünket ide, és köszönjük neked mindazokat az áldásokat, amelyekkel megáldasz bennünket ezen a helyen. Különösképpen is hálásak vagyunk a te ígédért, amelyen keresztül tanítasz, formálsz bennünket, amely által szent lelked erejével újonnan szülsz és a halálból életre vezetsz bennünket. Köszönjük te neked mindazt, amit erre a mai napra is elkészítettél számunkra. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert szeretettel fordultál és fordulsz újra és újra hozzánk, akik méltatlanok vagyunk ugyane szeretetre, de te mégis a te fiadért, Jézus Krisztusért kegyelemmel igazgatsz, táplálsz és nevelsz bennünket. Hadd legyen a mi szívünk most hálával teljes, ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért, és kérünk téged, taníts bennünket arra, hogy ezt a mi hozzád és feléd való hálánkat hogyan és mi módon juttassuk kifejezésre. Kérlek téged most azokért, akik gyászból, szomorúságból, veszteségből érkeztek közénk. Urunk, te ő hozzájuk is közel vagy, és talán még kicsit közelebb is, mint másokhoz, hiszen ők bajba vannak, s a segítségül hívnak téged. Te kész vagy odafordítani a te arcodat hozzájuk is. Hallgass meg bennünket, amikor ő érettük imádkozunk, az ő vigasztalódásukért, békességükért, azért, hogy add meg nekik, hogy nálad keressék és találják meg mostani veszteségükben szívüknek, lelküknek nyugalmát. Kérünk téged beteg testvéreinkért, azokért, akik ma nem tudtak eljönni közénk, de ebben az órában ide fordítják az ő tekintetüket, és szívükben talán elcsendesednek velünk együtt. Hallgasd meg, amikor ő érettük kiáltunk, s ha úgy van kegyelmes döntésed szerint, adj nekik gyógyulást, megépülést. De ha másként rendelkezel felőlük, te légy az, aki megerősíted őket, hogy betegségüket, földi életüknek nyavajáit békességgel legyenek képesek hordozni. Urunk, emlékezzél meg rólunk, hiszen mindnyájan a reát szorulunk, mindnyájan csak abból élünk, amit te nekünk ajándékozol. Légy hozzánk bőkezű, s adjad, hogy a mi szívünkbe a hála is bőséges legyen ezért. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljünk most imádkozván a 431. dicséretünk szavaival, a 431. dicséretünkkel imádkozzunk tehát. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kérünk tégedet, testvéreim, hallgassátok Isten igéjét, amint az szól hozzánk Máté evangéliumának 24. fejezetéből. Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 45. verstől kezdődően az 51. verssel bezárólag olvasom Isten igéjét. Nevezett helyen Máté evangéliumának 24. fejezetében a 45. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvéreim, amikor Máté evangéliumának 24. és azt követő fejezetét olvassuk, akkor ami Urunk Jézus Krisztus az emberiség földi történetének utolsó idejéről szól. A múlt vasárnap szóltunk már arról, hogy a Biblia a Jézus Krisztus első és leendő második eljövetele közötti időt nevezi utolsó időnek. Azaz, amiről itt Jézus beszél, az a mi időnk. Az az idő, amelyben mi megéljük az életünket. Tulajdonképpen úgy is szoktuk ezt mondani, hogy ez Isten népének második adventje, hiszen újólag Isten ígéretére tekintünk előre. Az első advent a teremtéstől az Úr Jézus eljöveteléig tartott, akkor az emberek várták Isten ígéretének beteljesülését, amely a megváltásról szólt, várták a megváltót, a szabadítót. A második adventben is Jézus Krisztusról van ígéretünk, de ahogyan itt a példázat is elmondja nekünk, ennek a szakasznak a végén, ami Urunk Jézus Krisztus úgy fog megjelenni, mint Úr, mint ítélő bíró. Már nem a kegyelmet fogja elhozni az ő második eljövetelében, hanem ítélet véget jön erre a világra. Elmondtuk azt is, hogy a világ hite, amelyben a világ ezt a második adventet, ezt az utolsó időt, ami napjainkat megéli, nem a mi hitünk. És emiatt a világban az Isten népe, Jézus Krisztus követői különböző megpróbáltatásokon mennek keresztül. A világ nehezen viseli azokat, akik nem osztoznak az általános hitben, akik nem úgy gondolkoznak, ahogyan a többség. A világ ezeket támadja, különösképpen is akkor, ha ez a kisebbség Krisztushoz ragaszkodik, és az ő urukhoz, Jézus Krisztushoz hűségesek. Ma ebben a mostani példázatunkban Jézus egy másik próbáról beszél, amely ebben az időszakban megpróbálja Isten gyermekeit. Ez a próba nem kívülről támad Isten gyermekei között, hanem belülről. Annyira belülről, hogy ez tulajdonképpen minden Isten gyermeknek, minden kereszténynek a saját próbája. Ami szíveinkből támad ez a próba, amiről itt most szó van. Jézus az ő példázatában egy szolgáról, és annak a szolgának az ő urához való viszonyáról beszél. Tulajdonképpen ennek a példázatnak a fókuszában ez áll, hogy a szolga hogyan viszonyul az ő urához. Mi az, amiben a szolga belülről, az ő szíve felől megpróbáltatik. Hogy tudnélik, megmarad-e az ő urának hűséges szolgálatában, vagy sem. Ami Urunk Jézus Krisztus szolgálatától, az ő hozzávaló hűségtől nem csak a világ akar bennünket eltávolítani, nem csak a világból ér bennünket próba és támadás ezért, hanem megkísért bennünket a mi saját szívünk és lelkünk is. És Isten gyermekeinek, amikor ebben az időszakban élnek, mindezzel tisztába kell lennie, mert mi szeretnénk győztesekként célba érni. Ami Urunk Jézus Krisztus győzött, azt tanítja az apostol, hogy a mi belévetett hitünk győzedelmes hit, és ezért a mi életünk is győzedelmes élet kell, hogy legyen. Ne akarjunk vesztesek lenni. Akarjunk abba a győzelemben megállni, amelybe a mi Urunk Istenünk az ő lelke és igéje által beoltott bennünket. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy Isten győzelemre ítélt bennünket, akiket megszólított. Mi nem veszteségre vagyunk ítélve, nem veszedelemre vagyunk ítélve, hanem győzelemre vagyunk elhívva. És Isten mindent megtett és megtesz azért, hogy ez a mi győzelmünk itt a földi életünkben is látható legyen, érezhető legyen. Hiszen ez hirdeti az ő dicsőségét. Amikor a mi életünk győztes módon zajlik, testvérek, az Istenről szól, mert ő tesz bennünket győztesekké. Nem mi vagyunk a győztesek. Ő az, aki magába oltott és plantált bennünket, és aki a maga győzelméből részesíti mindazokat, akik a hit által ő belé oltattak, és ő hozzá kapcsolódnak. Nos, van egy ellenségünk, aki ezt a győzelmet nem akarja. Aki úgy akarja, hogy mi az életünket, noha Isten győzelmes erői közöltetnek velünk, mégis vesztesekként éljük végig. És ami Urunk Jézus Krisztus figyelmeztetett bennünket arra, hogy nem csak kívülről fognak bennünket támadások és kísértések érni, hanem belülről is támad majd bennünk kísértés és támadás, hogy ebben a győzelemben ne tudjunk megmaradni. Ez a példázat erről szól. Bizonyos szolgák, ahogy Jézus elmondja itt ezt a példázatot, már abban az időben és abban a korban kiemelt feladatot kaptak. Ez a kiemeltség nem csak azt jelentette, hogy másféle munkát, szolgálatot kellett nekik végezni, tehát különbözőséget, hanem azt jelentette ez a megkülönböztetettség, hogy némelykor bizonyos szolgák hatalmat is kaptak. Átruházott hatalom volt ez, amelyet az ő uruk a feléjük való bizalom miatt ruházott rájuk. Felügyelővé tette őket bizonyos dolgok vagy más szolgák felett. Ez a szolga is, akiről itt Jézus beszél a példázatban, hatalmat kap a raktárak felett. Az ő atyának a javai felett kap hatalmat, hogy tudnélik kiadja a szolgatársai számára az eledelt. És talán gondolhatnánk azt, hogy raktárosnak lenni egyébként se könnyű dolog, hiszen az ember mindennel elszámolással tartozik, de átélhetjük azt, ha bele gondolunk abba is, hogy mit is jelent az, hogy te hatalmat kaptál arra, hogy kiadjad a többieknek az eledelt. Ez, testvérek, nagy kísértés. Nagy kísértés. Emlékszem arra, hogy amikor sorkatonák voltunk, és hát ugye a laktanyák nem voltak tele mosógéppel, és a ruhánk elpiszkolódott, akkor gyakran mentünk a raktárosokhoz, hogy adjatok már nekünk csere öltözéket. És mindig minden attól függött, hogy a raktáros éppen milyen lelki állapotban van, és hogy a kérővel milyen a személyes kapcsolata. Ha nem volt szimpatikus az, aki ezt kérte, azt mondta, nincsen tiszta ruha. De láttam a háta mögött, hogy ott áll stócokba. Nincsen, nem tudok adni. Nincsen. A te méretedben nincsen. Most nem lehet kiadni. Ez a feladat, amit ez a szolga kapott, ez bizony egy nagy kihívás volt, mert ő kellett, hogy élelmezze a többi szolgát. És az ember nem szeret éhes lenni, és ezt a helyzetet nagyon jól ki lehet használni. Hogy az ember, ha éhes, akkor mindenre képes. Nagy felelősség az, amit ez az ember kap. Azt mondja a példázat szerint Jézus, hogy ez a nagy felelősség, ez egy nagy kísértést is jelent. Beszél arról, hogy ezzel lehet hűségesen és lehet gonosz módon élni. Tudnélik ezzel a hatalommal és ezzel a megbízatással. A gonosz szolga visszaél a ráruházott hatalommal, hiszen az eredeti feladata az lenne, hogy kiadja az eledelt a többieknek. De mit mond Jézus? Hogy a gonosz szolga mit csinál? Veri a szolgatársait, és a részegekkel együtt eszik és iszik. Nem azt csinálja, amire neki az ura felhatalmazást adott, pontosabban azt a hatalmat, amit urától kapott, nem arra fordítja, amire ő azt kapta. Miért csinálja ezt, ez a gonosz szolga? És mi az, ami őt ebben nem gátolja, hogy ezt csinálja? Elmondja Jézus, ez a szolga azt gondolja, hogy késik az én uram. Nekem adta ezt a feladatot, ezt a hatalmat, mert elment hazulról, és ez a szolga arra gondol, hogy késik az én uram. Talán majd vissza se fog jönni. És én addig azt csinálok, ami nekem tetszik, amit én jónak gondolok. De Jézus világossá teszi, hogy egyszer csak váratlanul hazaérkezik az Úr, és számon fogja kérni ezt a szolgát, ítéletet fog hozni az ő dolgai felett, az ő cselekedetei felett, és Jézus nem hagy afelől kétséget a példázatban, hogy az a szolga, aki nem élt helyesen azzal, amivel őt ura megbízta, el fog veszni. Azt mondja, ketté vágatja, és kiveti azt a szolgát. Testvérek, a példázat arról is szól azonban, hogy mi van akkor, amikor a szolga ezzel a belső kísértéssel, hogy visszaéljen a neki adott hatalommal, megbirkózik, és hűséges marad az eredeti megbízáshoz. Azt mondja a jézusi példázat, hogy az ilyen szolgát az ura, amikor hazatér, az egész vagyona felügyelőjévé teszi. Magyarán még többre méltatja. Most csak annyi volt a dolga, hogy kiadja a szolgatársaknak az eledelt, de mivel helyt állt, ezért az ő ura egyre többet, még többet bíz rá. Amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, ahogy szóltam, erről már rólunk beszélt, a mi időnkről és a mi sorsunkról beszélt. És amit legelőször is a testvérek szívére helyezek, testvérek, az az, hogy a keresztény élet, Jézus nem titkolta el, ez szolgai élet. Szolgai élet. Sokan vannak, akik a Bibliát ismerik, és azt mondják, hogy igen, úgy van ez, hogy a bűnös élet, amelybe születtünk, a szolgai élet, mert a bűnt szolgáljuk benne. Az ördögöt szolgáljuk. Akár tudatosan, vagy tudatlanul, de a rabjai vagyunk a mi vágyainknak, rabjai vagyunk a bűneinknek. Sokan azt gondolják, hogy amikor Krisztus eljön, és megszabadít bennünket a bűn uralma és hatalma alól, az azt jelenti, hogy többé már nem vagyunk szolgák. Hogy most már szabadok vagyunk. Maga a Biblia is használja ezt a képet, hogy most már szabadok vagyunk, de mi hajlamosak vagyunk ezt a szabadságot nem jól értelmezni. Jézus itt világossá teszi azt, hogy amikor ő szabadítónká lesz, akkor az ő szolgálatára szabadít fel bennünket. Mert hogy a teremtés eredetiségében az ember szabadsága ezt szolgálta, hogy tudnélik Istennek szolgáljon az ember. Ádám nem azt csinálta, és Éva sem a teremtésbe, amit ők jónak gondoltak. Isten világos parancsokat adott nekik. Elmondta nekik, hogy hogyan kell szolgálniuk Istent. Azzal, hogy gondját viselik a földnek, azzal, hogy szaporodnak, sokasodnak. Isten világosan megszabta az útirányokat. És Ádám és Éva addig dicsőítették életükkel Istent, amíg Isten szolgálatában álltak. Aztán jött a kísértő, és azt mondta, hogy nem jó, hogy ti az Istent szolgáljátok. Nem jó, hogy azt csináljátok, amit az Isten mondott. Nem kell azt komolyan venni. Csináljatok helyette mást, legyetek a magatok urai. Legyetek ti is istenekké. Nos, testvérek, így keveredett az ember abban nyomorúságos helyzetbe, hogy a bűn szolgálatába állt az Isten szolgálata helyett. És az Isten világossá tette azt, hogy a két szolgálat között milyen óriási különbség van. Mert a bűn szolgálata a halálba és a kárhozatba, a veszedelembe vezet. Az Isten szolgálata meg az életre vezet. Nos, amikor Isten az ő fia által, Jézus Krisztus által megszabadít bennünket ebből a bűn szolgaságából, akkor minden keresztjének tudnia kell azt, hogy Isten arra szabadít föl bennünket, hogy mi onnantól kezdve őt szolgáljuk. Isten Úr marad, nem csak szabadító Úr, hanem parancsoló Úr is marad, aki szolgálatot bíz ránk, aki számon kér bennünket is, és a keresztény élet azt jelenti, hogy mi innentől kezdve szabadok vagyunk arra, hogy Istent szolgáljuk. Istent szolgálni, ahogy az imént mondtam, csodálatos dolog, mert ennek a vége az élet. Élet itt a földön, és élet a mennyben. Nyilvánvalóvá teszi Jézus példázata azt, hogy a szolgálat mértéke, módja különbözően adatik, de végül is mindenkinek jut. Mindenki szolga. De abban, hogy hogyan és mi módon végezzük Istennek a szolgálatát, van különbözőség közöttünk. Minden szolgában közös az, hogy a szolgálat nem jutalom, nem egy alternatív lehetőség, hanem a szolgálat, Isten szolgálata, felelősség. Így kell nekünk az életünkre tekinteni, ha már Jézus Krisztus megszabadított bennünket, hogy egy felelősség teljes életre hívott el bennünket. Őt szolgálni felelősség. Nem egy alternatív lehetőség, amit vasárnap délelőtt egy órában megteszek, aztán utána megyek a saját fejem után. Nem is jutalom, hogy tudnélik én, ha Istent jutalmazni akarom, vagy ha ő jutalmaz engem, akkor ad nekem szolgálatokat, hanem a szolgálat egy nagy felelősség. Minden szolga életében ott van ez. Felelősek vagyunk azért, amire Isten bennünket elhívott és elrendelt. Ádám és Éva is felelősek voltak. Isten megmondta nekik, hogy ha ti eltértek az én szolgálatomtól, akkor ennek mi lesz a következménye. És most Jézus beszél nekünk ebben a példázatban arról, hogyha az ő követői eltérnek attól a szolgálattól, amire Isten Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével őket elhívta, akkor ők is kell, hogy hordozzák ennek a felelősségét. Mi az, ami a szolgálatban a szolgáktól megkívántatik? Úgy tűnik, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy kire mit kell ráterhelni, hogy ki mire alkalmas, hogy kitől mit lehet megkívánni. De minden szolgától egyformán vár egy dolgot, ez pedig nem más, mint ami kiderül itt a példázatban is, ez pedig nem más, mint a hűség. A hűség. Ez azt jelenti, hogy a szolga nem él vissza azzal, amit Istentől kapott. Testvérek, azt gondolom, hogy akik Krisztus gyermekei vagyunk, és így élünk ebben a világban, ezen a ponton szenvedünk újra és újra a mi szívünkben kísértést. Hogy tudnélik, amit nekünk Isten adott, azzal hűtlenül kezdünk élni. Mi volt ennek a szolgának a hűtlensége? Az, hogy a hatalmat a maga javára használta. Megverte a többieket, és együtt ivott, részegeskedett azokkal, akik ezt csinálták körülötte. Testvérek, Isten gyermekei is megkísértetnek, hogy mindazokat a javakat, mindazt a hatalmat, mindazt a felelősséget, amit Isten rájuk testált, a maguk javára kezdjék használni. Nem arra, amire Istentől megbízást kaptak. Nem egyforma a mi küldetésünk, nem egyforma a mi szolgálatunk, de egyforma a mi felelősségünk abba, hogy mindenkitől Isten hűséget kíván, aki az ő gyermeke. Világossá teszi Jézus nekünk ebben a példázatban, hogy az Isten egy dolgot nem tolerál, ez pedig az ő szolgáinak a hűtlensége. Ezt Isten nem tolerálta már a paradicsomban sem, és nem tolerálja ma sem. Ha az ő szolgái hűtlenek, és visszaélnek mindazzal, amit Isten nekik átadott, és mindazzal, amit Isten rájuk bízott. Testvérek, azt gondolom, hogy az ördög újra és újra azzal az ősi módszerrel Isten gyermekeit a hűtlenségre csábítja. A hűtlenségre csábítja. Arra, hogy eltérjünk mindattól, amire Isten bennünket felszabadított és megszabadított. Az ördög azt akarja, hogy mi ne szolgáljuk Istent. Ne szolgáljuk Isten országát, hanem mi szolgáljuk csak magunkat. Éljünk csak a magunk javára és a magunk dicsőségére, a magunk hasznára. És ebben az utolsó időben úgy gondolom, hogy mi keresztjének itt szenvedünk egy nagy belső támadást és kísértést. Hogy mindazzal, amit Isten nekünk adott, testvérek, mi végre akarunk élni. Hadd kérjelek benneteket ebben az adventi időszakban különösképpen is, hogy fontoljátok meg. Hallottuk a prognózisokat, hogy mivel jobban áll egy kicsit a helyzet itt Magyarországon, mindennél nagyobb költekezésre számítanak a gazdasági szakemberek az elkövetkezendő időben. Az a világ hite. Gondoljátok meg mindig, amikor ott álltok az üzletben, vásárolgattok, hogy az, amiből ezt megteszitek, az, amit magatokra fordítotok, az valóban azért adatott-e nektek, és azért adatott-e nekünk. Mérjük csak föl újra és újra, testvérek, mindennel, amit mi a magunk javára fordítunk. Egy önző világban élünk, amely semmi mást nem néz, csak azt, hogy mi a jó nekem. Ez a világ hite, amelyik körülöttünk él, minket Isten felszabadított arra, hogy mi őt szolgáljuk. Olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk úgy tekinteni az életünkre, hogy semmink nincs, amit ne kaptunk volna. Ez a bibliai szemlélet. És ha már megkaptuk Istentől, akkor azért adta ezt nekünk Isten, hogy valamilyen módon az ő dicsőségére szolgáljunk azzal. Ez nem jön mindig zsigerből, testvérek. Ezen olykor el kell csendesedni, el kell gondolkozni rajta. Ehhez ismernünk kell egymást, hogy hogyan és mi módon tudom én az Istentől nekem adott javakat mások javára kamatoztatni. Amíg az Úr meg nem érkezik, addig van mód a józanodásra. Ott van ebben a példázatban az, hogy végül ez a gonosz szolga úgy gondolta, hogy talán soha nem jön vissza az Ura. De az advent emlékeztet bennünket arra, hogy az Úr meg fog érkezni, és mint ítélő, bíró érkezik meg. Kedves testvérek, ha Isten többre méltatott és sokra méltatott bennünket, hívő emberekként, ha adott nekünk képességeket, ha adott erőt, ha adott bölcsességet, ha adott ismeretet, ha adott nekünk anyagiakat, azon felül, mint amire nekünk magunknak szükségünk van, akkor az azt jelenti, hogy az Úr bízik bennünk. Ránk bízta ezeket. Miért? Azért, hogy szolgáljuk vele a másikat. Isten dicsőségére. Isten dicsőségére. Azt mondja más helyen, hogy akinek sok adatik, attól sok is kívántatik. És ha ma bárki úgy érzi közöttünk, hogy bizony az ő ereje sok, ha úgy érzi valaki közöttünk, hogy nagy az ő bölcsessége, nagy az ő ismerete, ha úgy érzi valaki közöttünk, hogy ő tehetős anyagilag, akkor tekintsen csak úgy erre, hogy az én mennyei atyám bízik bennem. Rám bízta ezt. Úgy, ahogy arra a szolgára is rábízta, hogy adja ki az eledelt másoknak. Mit van, amit ne ajándékba kaptál volna? Nem a tied, az övé. Mit tehetsz? Ha hű és igaz szolga vagy, akkor szolgálod a te uradat azzal és olyan módon, hogy nem sajátítod ki, nem élsz önző módon, nem élsz vissza a magad javára mindezekkel, hanem az Úr szolgálatába állítod. Segítsen nekünk az Úr abban, hogy ezt megértsük, szívünkbe vegyük, és könyörüljön rajtunk, hogy készek legyünk mindenkor azért imádkozni, hogy taníts engem a te helyes szolgálatodra, Uram. Mutasd meg, hogy azzal, amivel engem meggazdagítottál, hol, kinek és milyen módon szolgálhatok. Hiszem, hogyha ezt megtesszük egymás között elsőrenden, akkor Isten dicsőséges arca fog felragyogni közöttünk. Mert ezt tette, amikor Jézus Krisztust elküldte értünk a világba. Odaadta a legdrágábbat, amivel csak ő rendelkezett, a fiút, az egyszülött fiút, hogy mi éljünk ő általa. És ebben az egészben, a megváltás művében Isten dicsősége a leghatalmasabb. Adja az Úr, hogy így tudjunk mi is Isten dicsőségének felragyogtatói lenni egymás között is, a mi világunkban, a mi családunkban, szeretteink között, azok között, akik közé helyezett bennünket az Úr. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva a barna énekes könyvünkből énekeljük azt az éneket, amelyet a múlt héten tanultunk. A 686. dicséretünket keressük ki, és ezt a dicséretet énekeljük minden versével. A 686-os dicséretünket tehát, amely így kezdődik, áldott az egek Ura.
Üdvön a király, életünk a földre száll, hogy legyen mi megváltunk, Istennél közben járunk. Jövel gyengék ereje, állnak üdvön kút feje, jöjj e gyengeste magad, én szívemhez mutatod. Szállj hozzám, dicső király, tőlem soha el ne válj. Jöjj, tisztíts meg szívemet, gyomlájat ki vétkemet. Ó, élet fejedelme, ha eljössz ítéletre, ad jobbodra juthassak, mint híved megállhassak.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy beszélsz nekünk mindazokról a próbákról és kísértésekről, amelyek ebben az utolsó időben, a második adventben körülveszik és megpróbálják a mi életünket. És köszönjük, hogy odamutatsz most a mi szívünk mélyére, a mi jó emberünkre, akin keresztül az ördög újra és újra megkísért bennünket, hogy mi ne maradjunk hűségesek te hozzád, hanem mindazokkal a javakkal, amelyeket te nekünk ajándékoztál, az önmagunk élvezetére és hasznára éljünk. Köszönjük, hogy mindenre figyelmeztetsz bennünket, és köszönjük, hogy emlékeztetsz arra, hogy mi is előtted fogunk elszámolni mindazzal, amire te elhívtál és megbíztál bennünket. Köszönjük, hogy hívsz bennünket a hűséges és felelősség teljes életre. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te néped életében sem tolerálod a hűtlenséget. Légy nekünk segítségül, Urunk, hogy amikor halljuk a te szavadat, akkor meg ne keményedjen a mi szívünk, hanem hadd tudjunk engedni te neked. Kérünk, mutasd meg nekünk mindazokat a javaidat, amelyekkel te megáldottál, és amelyekkel visszaélünk önmagunk hasznára. Hagyj a mi szívünkbe bűnbánatot, és arra kérünk téged, hogy taníts bennünket a te helyes szolgálatodra. Légy segítségül nékünk, mert noha megszabadítottál és szabadságot ígértél és adtál nekünk, mi képtelenek vagyunk ezzel a szabadsággal helyesen élni. Taníts bennünket, emlékeztess bennünket szüntelen, hogy dicsőséged megjelenhessen a mi arcunkon, életünkön, és az emberek láthassanak abból, ahogy mi élünk, téged, és egyedül csak téged. Köszönjük, hogy te egy győzelmes életre hívogatsz bennünket. Segíts meg azokat közülünk, akik nem hoztak még döntést te melletted. Nyugtalanítsd az ő szívüket, hogy a veszedelem felé tartanak. Köszönjük, hogy te az életet, az áldást, a te javaidban való részesedést hozod és kínálod nekünk. Légy ezért áldott, légy segítségül a mi hitetlenségünkön, hogy neked adhassuk életünket és szívünket. Hallgass meg a mi könyörgésünket, ne távozz el tőlünk, hanem járj előttünk, hogy követhessünk téged. Amen.